Urunk, magasztaljuk a te nevedet, hiszen valóban minden névnél szentebb. És köszönjük, hogy megszólíthatunk szóban is. Kérünk téged, Urunk, hogy légy jelen közöttünk, és hadd kérjünk arra, amire kértünk az énekben is. Hadd legyen fénysugár a te fényedből az életünk. Hadd legyen a házasságunk is irányfény mások számára. Kérünk, légy közöttünk, igéddel áld meg az együttlétünket. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon illik ez a héthez a hegedű szó, hiszen az egymásra hangolódás a téma, az alaptéma. Rá kell hangolódnunk nekünk is arra, amit hallottunk, és hadd mondjak talán egy kicsit furcsán hangzó hasonlatot. Jó lenne egy húron pendülni az Úrral. Ez azt jelenti, hogy jó lenne, ha úgy tudnánk gondolkodni, és azt tudnánk akarni mi is személyesen, amit ő akar az életünkkel. Alapvető kérdés az, hogy ki az életünk ura? Az ember számára olyan természetes az, hogy az én életemnek én vagyok az ura. Talán sokan ismeritek a Mégis kinek az élete című drámát. Filmen is volt. A színházban, a Madár Színházban is adták Budapesten, Huszti főszereplésével. Nagyon szép volt. Miről szól? Arról, hogy egy tehetséges fiatalembert súlyos baleset ér, gerincsérülést kap. Úgy látszik, hogy vége az életének, gyakorlatilag szobrász volt, alkotni nem tud, volt egy szerelmese, deréktól lefelé megbénult, soha nem életre semmi remény egész életében. Úgy gondolta, hogy nem érdemes tovább élnie. Gépekkel tartották életben. A film címe onnan van, hogy ő azt mondta, hogy hát mégis kinek az élete? Én döntök a saját életem felől, nem? A hívő ember nem így gondolkodik. Pál apostol írja az első korintusi levélben azt, hogy nem a magatoké vagytok. Az egyik legszebb hitvallásban, a Heidelbergi KT-ban, én ezt ismerem református lévén, az első kérdés úgy hangzik, hogy mi a te legnagyobb vigasztalásod életedben és halálodban? A válasz úgy kezdődik, az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Hát azt gondolom, erről lehet megismerni a hívő embert. Kicsoda Jézus Krisztus? Sokan gondolják azt, hogy példakép. Igen, lehet példakép is. De ezt meg kell előznie annak, hogy ő a megváltó, mert saját érdemeim szerint soha nem jutnék el az atyához, soha nem lennék Isten gyermeke, soha nem lennék mennyei polgár. Tehát Jézus a megváltó. A második lépés az, hogy életem ura. Azt akarom, amit ő, és nem azt, amit én. Nos hát, a házasságról van szó, Isten férfivá és nővé teremtett minket. Ezzel kapcsolatban hadd hangsúlyozzam ki azt is, itt rögtön az elején, hogy az én látásom szerint nem úgy áll a dolog, hogy emberek vagyunk, és azon belül hát egy kis különbség az, hogy vannak köztünk férfiak, mások meg nők. Én azt gondolom, hogy Isten eleve férfivá és nővé teremtette az embert. Az a gyanúm, hogy még az örökké valóságban is megtartjuk a nemünket. Jó, hát kíváncsi vagyok majd, ha oda jutunk. De annyira sajátos ez, nem csak a látható testi különbségek mondják meg, hogy ki a fiú, ki a lány, ki a férfi, ki a nő. Minden porcikánk, minden sejtünk. Erről beszél már. Nos hát, egy férfi meg egy nő köt házasságot, még mindig és mindörökké ez a természetes, ezt adta Isten. Minden sátáni ellenáramlat ellenére is. A mi korunkban ez különösen élessé vált probléma. Mi ketten tudunk egységet alkotni. Két különböző ember. Hát amúgy sincs két egyforma ember. Hát még, ha az egyik férfi, a másik nő. Ez óriási különbség. Azt hiszem mindenki tapasztalta, ugye? Jó, a nőknek könnyű. Mert mi férfiak olyan könnyen áttekinthető, egyszerű lények vagyunk, nem? De hát a nők olyan bonyolultak, hogy fantasztikus. Hát mindig nekünk jut a neheze, ezt már kezdjük megszokni. De minden esetre így alkothatunk egységet. Írjesd Gyula egyik verséből hadd idézzek, a feleségéhez írja, nélküled, mint az olló egy fele, van árvább ennél. Suta a sorsom, hogy vágjak vele, mit kezdenék, ha nem szeretnél? Hát nem tudom, hogy vagytok vele, néha olyan idegesítő, hogy a másik nem úgy gondolkodik, mint én, nem? De aztán rájövök, hogy mégis így jó. Hát erről lenne szó ma este főleg, persze a szerepek felé is úgy kiélezve, majd holnap folytatjuk. Ugye az eredeti program szerint nekem most a férfiakról kellene csak beszélni, hát talán elviseli ez a közösség ezt a kis módosítást, a dolog lényegét tekintve azért nem lesz eltérés. Hát elindulunk egy közös útra, hát néhány évtizeden keresztül együtt utazunk, a házasság nagyon hasonlít Izrael népének a pusztai vándorlására, hiszen mennyi ideig tartott? 40 évig, egy átlagos házassági időtartam, igaz, hogy mi már 12 évvel ezt túlhaladtuk, még mindig az első feleségemmel vagyok házasságban, meg aztán együtt kell menni. Van cél, az ígéret földje, és nem a házasság a cél. Ezt szeretném hangsúlyozni. Legfeljebb a mesékben cél a házasság, ahol a kis pásztorfiú egyedül indul el. Az anyukájától kap a tarisznyájába hamuba sült pogácsát, aztán találkozik nagy veszedelmekkel, fanyűvővel, vasgyúróval, kőmorzsolóval, a végén a hétfejű sárkánnyal is, nem az anyóssal ismerkedik. De legyőzi azt is, levágja mind a hét fejét egyenként, és a végén megkapja a király legszebb és legkisebb lányát, feleségül meg egy kis hozományt hozzá, mondjuk fele királyságot. Az jövedelmező állás. Hát erről szól a mese. De a Biblia nem erről tanít minket. A pusztai vándorlás hasonlata sem. A pusztai vándorlás hasonlata arról szól, hogy ott menni kell. Meg néha nehéz a gyaloglás. Még tövis is mehet az ember lábába, ugye? Nem csak a domboldalon. És szenvedni kell a hőségtől, nyelni kell a port. De boldogok vagyunk, hogy együtt mehetünk az ígéret földje felé, mert a cél nem a házasság. A cél az ígéret földje, az Istennel való szoros kapcsolat, és ebből kaphatunk ízelítőt már itt a földön is. És közben, ha van lelkilátásunk, akkor látjuk az előttünk haladó felhőoszlopot, vagy éjjel a tűzoszlopot. Mit üzen a felhőoszlop meg a tűzoszlop? Az, hogy itt van az Úr. Velünk van az Úr. Ő vezet. Sőt, ő vesz körül minket. Nem kell félnünk. Kellemetlen a puszta. Nem csak a homok miatt. Jönnek a kígyók. Belemarnak az emberbe. Jönnek az amálekiták. Meg kell velük küzdeni. Jön alattomosabb kísértés is. Talán ismerjük mindannyian a pusztai vándorlás történetét. Szörnyű tragédia, amikor a nép nem tudja kivárni azt, hogy Mózes visszaérkezzék a hegyről az Isten által adott törvénnyel, és ott ráveszik Áront, hogy aranyborjút készítsen, még áldozatot is hoznak, összeadják az ékszereiket. És azt mondják, hogy ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Borzasztó. De ugyanezt élik át ma is az emberek. Ez a mi Istenünk, mert mi a pénzben reménykedünk. Mi a sikerben reménykedünk, mi sikeristent imádjuk. A mi Istenünk az egészség, az a legfőbb az életben. Ezért mindent elkövetünk. Pedig Isten törvénye úgy kezdődik, én Jahve vagyok a te Istened. Ne legyen más Istened rajtom kívül. Ki az Úr az életemben? Jézus Krisztus. Mondhatnám az atyát is, ők egyek. Mondhatnám azt is, hogy a Szent Háromság Isten, ugyanaz az Isten, ő a mi Istenünk, és nem a pénz, pedig Mammon Istennek is áldozatot mutatnak be a követőik, hiszen sokan föláldozzák a családjukat, mert hajtani kell a pénzért, nincs idő az asszonnyal, meg a gyerekekkel gügyörészni, meg lelkézni, mert hajtani kell a pénzért. Vagy a sikeristen, ugyanaz, és sorolhatnám a többieket. Értjük, hogy miről van szó. Igen, itt a házasságról lesz szó. Egész héten gyakorlatilag arról. De ahhoz, hogy a kapcsolatunk egymással működőképes legyen, ahhoz arra van szükségünk, hogy a mi Urunkkal, Istenünkkel legyen jó a kapcsolatunk. Ez a titka. Felette nagy titok, írja Pál, Efézus 5-ben, a házasságról szóló szakasz végén, de én ezt Krisztusról és az egyházról mondom, ezt is hozzáteszi. Az övéinek a Krisztussal való kapcsolata, a lényeg, azt kell nekünk tükröznünk, megmutatni a világnak. Abban a kis csoportban, ahol én voltam ma, ez nagyon szépen kijött. Na most a hosszú útra természetesen hozunk egy kis csomagot magunkkal. Hát látunk itt két csomagot, azt hiszem rögtön meg lehet ismerni, hogy melyik a férfié, melyik a nőjé. Ugye itt ebből a kis bőrönből ki lóg egy nagyon fontos férfi elkép, a nyakkendő. Hát itt senki sincs. De azért az egy férfias viselet. Na itt pedig, hát egy csodálatos szalmakalap. Nagyon nőies. Én azt hiszem, mindenkinek jól állna ez, nem? Nem tudom, van-e valakinél. Minden esetre ez egy férfi bőrönd, ez meg egy női bőrönd. És mind a ketten nagyon kíváncsiak arra, hogy mit rejt a másik csomagja. Mi van benne. És hát előbb-utóbb csak ki fogja nyitni, ki is nyitja, néhány dolog kiderül hamar, mit hoztál magaddal, ez a kérdés, hát kedves ajándékokat. Na most emlékezzünk vissza az első időszakra, amikor megismertük egymást. Benne volt a csomagban a hűség. Hát megígérte, hogy hűséges lesz. Hát én is azt ígértem. Meg aztán kedvesség. Hát úgy megragadott a mosolya. Ezt nem lehet elfelejteni. Még most is emlékszem rá. Jó, néha kiderül, hogy most is úgy mosolyog. Aztán megbízható ám. A randevúról is csak egyszer késett el. De egyébként minden rendben volt. Meg aztán a szexuális vonzás. Jaj, hát az alig lehetett kibírni, hogy eljussunk már odáig. Nem tudom, hogy milyenek az emlékképeitek. Aztán a jó képességek. Kiderült, hogy még a főzéshez is van érzéke. Vagy ahhoz is van érzéke, hogy a pénzt jól kezelje. Nagy adomány. Aztán a szilárd jellem is benne van a csomagban. Amit megígér, az úgy lesz. Lehet rá számítani. Én is megígértem, hogy soha nem lesz sok pénzünk, ezt betartom. Tényleg megígértem, mert olyan szakmát választottam. Aztán a pontosság, már elsütöttem az előbb a randevúval, munkabírás, ez is fontos. Legyen egészséges, bírja a gyűrődést, meg a jó megjelenés. Nem mindegy ám, hogy az ember kivel megy végig a főutcán. Ne? A számít. Meg hogy van fölöltözve? Azt azért megnézik az emberek. Na hát ezek a kis ajándékok vannak a csomag tetején, ha kibontjuk. Na most, ha tovább turkálunk benne egy kicsit, akkor azért más is előkerül, mert olyan dolgokat is hozunk magunkkal a házasságba, amiben különbözünk egymástól. Vannak ilyenek nálatok? Nincs. Hát kérdezd meg a feleségedet. Ő másképpen rázza a fejét. Hát itt van ez a rokonszenves asszony, őt úgy hívják, hogy Cserfes Kata. Nagyon szép név. Ő extravertált, nagyon szereti a társaságot, társaságkedvelő, kitárulkozó, ami a szívemen az a számon, de hát a férje erre azt mondja, hogy hát be nem áll a szája, már zúg a fejem tőle, jó, hát még egy darabig az első években ez rendben van, de hát most már 10 éves házasok vagyunk, és még csak egyre többet beszél. Én hallottam egy felmérésről, Amerikában mindent felmérnek, ugye ezt már a Végjóska is elmondta, hogy ugye azt kutatták, hogy hány szót használ egy ember naponta. És akkor kiderült, hogy az asszonyok napi szó szükséglete, hogy kimondja, az körülbelül 30 ezer. A férfiaké 10 ezer. Na de a férfi azt a 10 ezeret elhasználja a munkahelyén. Mire hazaér már, nem érzi szükségét annak, hogy beszéljen. Az asszony pedig, főleg ha otthon volt, alig várja, hogy hazajöjjön a férje, végre beszél. De hát nem csak beszélni akar, szeretné hallani a párját is, hogy mondja a dolgokat. Na hát ez a cserfes kata is ilyen, és ez a kata valahogy összejött ezzel a férfiúval, őt meg úgy hívják, hogy Néma Levente. Ő nem szeret annyit beszélni. Egyszer egy Néma Levente nekem azt mondta, hogy nekem a legborzasztóbb az, amikor a feleségem azt mondja, hogy beszéljük meg. Hát ez rettenetes. Én azt gondolom, meg kell oldani a dolgokat. Nem beszélni róla. Én a tettek embere vagyok. Ő pedig introvertált, azaz befelé forduló, meg zárkózott, hallgatag. A kérdés az, hogy hát hogy lehet ezt kibírni, hiszen borzasztó, hogy nincs egyetlen szava se, ezt már Kata mondja, csak ülünk egymás mellett némán, mi lesz a folytatás ennek a kapcsolatnak, hogy tudjuk elviselni egymást. Márpedig ilyen különbözőség adódhat bőven. Hát sajnos nem csak ez, még sok más is, mégpedig mi. Hát van itt egy kedves állat, gondolom ismerjük, bár nálunk a mókusok nem ilyen csíkosak, hanem inkább olyan vörösbarnák. Ez amerikai mókus, egy ilyet sikerült az interneten találni, de ugyanolyan fürge, izgő, mozgó, aktív lény, gyors, és hirtelen ötletei támadnak, mindig váratlanul. Most ez egy idő után nagyon fárasztó. Hogy azt mondja, van egy ötletem. Na erre én már azt mondom, hogy ez már megint átrendezzük a szobát. Hogy mi lesz ennek a vége? Már megint mire akarod eltölteni azt a kis pénzt, amit összeszedtünk? Van egy ötlete. És mindig vannak ötletei. De aztán van itt egy másik állat, hát ő nem olyan fürge, ismerjük. Ő sokkal megfontoltabb és nyugodtabb. Rá az jellemző, hogy annyit gondolkodik, nem lehet kivárni. Ugye 5 perc, amíg válaszol egy egyszerű kérdésre. Akkor is elvonul. Aztán valahogy előjön. Hát megtörténik, hogy 2 ilyen ember kerül össze, hát nemektől függhet, ugye jellemzőbb ez a férfiakra, ez a teknős béka természet, és az asszonyokra ez a mókus, nem feltétlenül, de talán úgy nagy átlagban így van, hogy tudják ők elviselni egymást. Na, jól nézzük meg ezt a férfiút, ő egy hentes, mégpedig a szerelmes hentes, szeleteli a szalámit, és mondja szelet, nem szelet, szelet, nem szelet, szelet, nem szelet. És valahogy összejött egy vegetáriánus nővel. Nagyon rokonszenves nám, hogy kimutatja a foga fehérjét. Nagyon aranyos, ahogy mosolyog. Hát hogy fognak harmonizálni egymással? Ezt én többször elsütöttem olyankor is, amikor fiataloknak kellett párválasztásról beszélnem, mert nem mindegy, hogy milyen tulajdonságai vannak a másiknak, ezért meg kell ismerni egymást, és mondtam, hogy egy hentesmester, vegetáriánus nővel nehezen harmonizál. De egy ilyen alkalom után az egy kislány odajött hozzám a végén, és azt mondta, Feri bácsi, ha ezt a viccet még egyszer eltetszik sütni, én felszólalok. Mert én ismerek egy házaspárt, pont ez a helyzet náluk, azért tök jól megvannak egymással. Igen, azt gondolom, a többi is, amiről eddig szó volt, meg az is, amiről ezután szó lesz, megoldható. Tehát nem kell kétségbe esni az ilyen különbözőségeken, eljuthatunk oda, hogy gazdagíthat bennünket az, hogy a másik nem olyan, mint én. Valóban kiegészítjük egymást. Még hagyján az olló az egyfelével, de képzeljétek el, egy fél cipzárnak van értelme? Annak aztán végképp semmi értelme nincs, ahhoz kell a párja, néha a házasságban lecsúszik ez a cipzár, mit kell csinálni? Föl kell húzni. Tehát ha probléma van, rendbe kell hozni. Ha ketten nem tudjuk, akkor segítséget kérünk. Na, az előbb itt már volt egy autó, ezt gyorsan visszahoztam. Hát ez meg miről szól? Hát egy kedves történet fűződik ehhez. Van egy kedves barátom, egy német barátom, őt úgy hívják, hogy Walter Nietzsche, ő is foglalkozik házaspárokkal. Ő egyszer elmondta, hogy náluk a konfliktust az okozta, hogy ő mondta, hogy hát most van egy kis megtakarított pénzünk, az autót kellene kicserélni. Az nem olyan fontos, mondta a felesége, inkább az ülő garnitúrát kellene áthúzatni. Mert az már használhatatlan. Walter mondta, nem használhatatlan, lehet rajta ülni. De hát az autó a múltkor is ott hagyott bennünket, amikor mentünk valahová. Mire az asszony? De azért eljutottunk mégis oda, ahová menni akartunk. Na hát a Walter itt abba akarta hagyni, de én nem engedtem. Megkérdeztem, na aztán mit vettetek? Halkan mondta, ülő garnitúrá. Hát lényeg az, hogy eldőlt a dolog valahogy. Tehát az asszony ülő garnitúrát szeretne. Hogy tudják elviselni egymást? Akár ezek itt fönt, akár ezek itt lejjebb. Hát a Walterék egész jól elviselik egymást. Na jól nézzük meg ezt a táblát. Látunk itt két közlekedési eszközt. Bármilyen furcsa, ez a tábla a szexről szól. Hát hogy a csodába? Elmondom. A férfiak szexualitására az jellemző, hogy olyan, mint egy modern motorkerékpár. Az ember épp csak berúgja, már is 120-szal szágul. Elég egy kis inger, már is sebességben van. Nem kell most vallani a tapasztalatokról. A női szexualitás azonban inkább egy ilyen régi jó 4-24-es gőzmozdonyra hasonlít. 7 órán át, legalább 7 órán át fűteni kell, de akkor egy falut is elhúz. Megint. Na, látom, ott már lesz valami. Tibor, nem muszáj így fölhívni magadra a figyelmet. Hát miről van itt szó tulajdonképpen? Arról, hogy különbözünk egymástól, és ezt jó tudni. Az a lerohanós férfi, az nem vadállat, csak férfi. Ő ilyen. Igen ám, de neki meg tudnia kell, hogy a felesége általában nem ilyen. Ő nem bírja ezt a sebességet. Föl kell fűteni először. Mikor kell elkezdeni a fűtést? Hát azt gondolom, hogy legjobb reggel. Ha este szeretnél valamit. Tehát már úgy kell elköszönni, úgy kedvesen. Napközben nem árt egy telefon. Én is próbáltam most telefonálni, de nincs térerő. Aztán amikor az ember hazaérkezik, akkor is. Hát érdemes vinni valamit. Van, aki a virágnak örül, van olyan asszony, aki erre azt mondja, hogy miért már megint temető mellett mentél el. De van, aki jobban szereti a magyarós csokit. Sós magyaró is jó. Ugye el lehet szépen rágni együtt. És aztán úgy otthon lenni kedvesen, és így tovább. Na most én nem akarom bőven ecsetelni, van ennek szép irodalma is, elég sok különbség van. Talán egyet-kettőt érdemes megemlíteni. A férfiak valóban testhangsúlyúak, a férfiaknak fontos a testi kielégülés. Az asszonyok sokkal érzelmibbek. Kapcsolat kell. Át kell élnie azt, hogy a férjem szeret engem, biztonságban vagyok mellette, és nem mindig csak azt akarja. Egyébként is jó együtt. Hát mind elmondtam, ami ide van írva, úgyhogy most már nem érdemes olvasgatni, de hát lényegében arról van szó, amit elmondtam, és még sok más különbség a nemek között. Meg lehet-e ezt tanulni? Szeretném mondani, hogy meg lehet tanulni, és érdemes megtanulni. Szépen össze kell illeszkedni egymással. És nem csak ezen a területen, hanem más területen is. Nincs vége a sorozatnak. Hát itt van egy kedves madár, ő kora hajnalban már fönt énekel, őt úgy hívják, hogy Pacsirta. Tehát korán kelő. Hát ennek különböző variációi vannak. Ugye, tehát korán ébred, már hajnalban fönt van, nejlonzacskókat zörget. Iszonyú ébresztő hatása. Már-már arra gondoltam, hogy javasolni fogom az utolsó ítélet angyalainak, hogy hagyják a harsonát, a nejlonzacskó sokkal hatásosabb. De attól tartok, hogy ragaszkodni fognak a saját hangszereikhez. Na most a másik azonban nem ilyen, ő olyan, mint egy bagoly, egy éjeli bagoly. Neki hamar leragad a szeme. Tehát a Pacsirta még meg se virrat, ő már talpon van, jön, megy, nejlonzacskókkal zörög. A bagoly pedig, amikor nekem már leragad a szemem az álmosságtól ő, akkor kezd igazán élni. Én sok ilyen házaspárt ismerek, leginkább egyet, egyik tagját minden reggel látom, amikor borotválkozni készülök. Úgyis megkérdeznétek, én vagyok a Pacsirta. De a feleségem szebben tud énekelni. Úgyhogy ez a szerepek azért nem stimmelnek mindenben. Hogy lehet ezt elviselni? Hát lehet ezt is. Na de az órát, az már nehezebb, mert a páromnak van ám időérzéke, az van neki, és azt várja tőlem is, hogy úgy járjak, mint egy svájci óra, és ez elviselhetetlen. Nekem viszont nincs időérzékem, nem vagyok képes időben elkészülni, ha megyünk valahová, ez kibírhatatlan. Hát persze itt a szerepek inkább úgy szoktak alakulni, hogy ki is az, aki lassan készül el? Akire mindig várni kell? Asszonyok zavartan mosolyognak. És azt mondja, amikor sürget az ember, hogy már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész leszek. Hát ezt is el lehet viselni. A lényeg az, hogy a házastársam nem olyan, mint én. Hát ebben az élményben olykor részünk van. Az elején úgy éreztük, pont olyan, mint én. most meg úgy érezzük, abszolút nem olyan, mint én. Mit kezdjünk ezzel? És itt van egy paradicsomi jelenet. Itt van Ádám, itt van Éva. Ádám kétségben van esve, és itt panaszkodik az Úrnak, és azt mondja, hogy az asszony, akit mellém adtál, nem olyan, mint én. Mit válaszol erre az Úr? Őt az oldalbordádból teremtettem, az van meg benne, ami belőled hiányzik. Érted? Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Hát ez jó, ne? Vele vagyok egész. Nélküle, hát Lukas oldallal sétálgatni nem jó, átfúj rajtam a szél. Kell egy asszony, aki azt befoltozza. Igen, ez jó dolog. Jó dolog ezt megélni, még akkor is, ha időnként zavar az, hogy nem olyan, mint én. És itt hadd idézek egy mondatot, egy számomra kedves könyvből, Dave és Claudia Arp a szerzők, egy házaspár, egy amerikai házaspár egyébként. Magyarul két könyvük is megjelent, az elsőnek az a címe, hogy Ketten az úton, és ebből a könyvből másoltam ki ezt a mondatot, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. De kedves, nem? Hát minek legyen pont olyan, mint én? Sok különbség van nálunk is. Hát egyet el szoktam mondani, vagy beszoktam vallani, bár a pacsirtát meg a bagyot is bevallottam. Egyik különbség, ami egy időben sok konfliktust okozott, az az, hogy én nagyvonalú vagyok. Szeretem úgy áttekinteni a dolgokat, és globálisan szemlélni, a feleségem pedig alapos. Na képzeljétek el, hogy ez mit jelent gyakorlatilag mondjuk nagy takarítás alkalmával. Én úgy vagyok vele, hogy gyenünk, essünk, túl rajta, zsip, zsupsz, hamar, kész. Ő pedig minden tárgyat megigazít, helyre tesz, letöröl, hát a rettenet. De aztán rájöttem, hogy mi lenne, ha ő is olyan nagyvonalú lenne, mint én. Hát akkor megenne minket a kosz. Ennél nagyobb baj csak az lenne, ha én is olyan alapos lennék. Mert akkor örökké csak takarítanám. Hát az se jó. Mert mind a kettőnknek el kell viselni a másikat szeretetben. Viseljétek el egymást szeretetben, írja az apostol. Na hát azért még tovább folytatjuk egy kicsit. Mi teszi nehézzé a házasságot? Hát természetesen a másik rossz szokásai, rossz természete, például az, hogy felelőtlen, vagy az, hogy hallgatag, na, vagy az, hogy uralkodó természetű, vagy hogy munkamániás, meg aztán szidalmazó, meg hűtlen, meg szexuálisan frigid, alkoholista vagy drogfüggő, depressziós, lehetne még folytatni. De hát van egy másik tábla is. Mi teszi nehézzé a házasságot? Az én rossz szokásaim és nehéz természetem, az, hogy felelőtlen vagyok, hogy hallgatag vagyok, hogy uralkodó természetű vagyok, hogy munkamániás vagyok, hogy szidalmazó vagyok, hogy hűtlen vagyok, hogy szexuálisan frigid vagyok, hogy alkoholista vagyok, vagy drogfüggő, vagy depressziós vagyok. Na most gyorsan végigmentem a felsoroláson, de lehetne még sokat hozzátenni. Mindenki saját életéből tudhatja, hogy mit kellene hozzátenni. De a lényeg az, hogy ha a saját bűneimet meglátom, beismerem, az már egy lépés a házasságunk megmentése felé. Egészen addig, amíg csak azt látom, hogy a másiknak min kellene változtatni, addig nem jön segítség. Nem egyszer házaspári hétre is jönnek olyanok, akiket az motivál, majd a férjem ott meghallja, hogy hogy kell neki változni. Vagy ha nincs ott a férj, kár, hogy nem hallja, ez neki szól. Az a jó igehallgatás, amikor az ember úgy hallja, hogy mit szól nekem, mit akar nekem mondani Isten, és az én bűneimre mutat rá. Na most mindezen túl, amiről eddig szó volt, lehet, hogy ezek is súlyos dolgok, de vannak egész életünket nyomasztó terheink. Hát azt láttam, hogy Vég Jóska elég hosszú előadásokat tartott. Nincs olyan ambícióm, hogy túlszárnyaljam, de attól tartok, hogy ez se lesz rövid. Mert néhány fontos dolgot még el kell mondani. Mik ezek az életet nyomasztó terhek? Talán voltunk úgy, hogy úgy éreztük, ahogy Adi, amikor azt írta, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem. Azt hiszem, hogy valóban csak egy nagy költő tudja ezt ennyire érzékletesen kifejezni. A lelkem roskadozva vittem, majd bele szakadtam a fájdalomba, az árvaságba, a magányba. Hál' Istennek a vers nagyon szépen folytatódik. Ez egy kis ugrás részemről, hogy folytatom. De nem tudom megállni, hogy ne folytasson. Úgy látom, van, aki tudná folytatni. Ugye? Tudná? Úgy van. Súg nekem. Tehát mikor elhagytam, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes hajnalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Ez egy vallomás. Én tudom, hogy Adi élete nem volt éppen mintája a keresztény életnek. Valaki úgy jellemezte, hogy költőnek nagy volt, embernek rongy. Van benne valami. De aki ilyen verset tudott írni, mégis azt gondolom, hogy tudta, hogy mi az Isten kegyelme. Volt erről tapasztalata. Hát itt először legyen szó a hiányok terheiről. Ez egy ellentmondásos fogalom, mert ha valami hiányzik, annak nincs súlya. Lelki vonatkozásban mégis van. Például kezdődik gyerekkoromba. A szüleim nem szerettek. Sőt, eldobtak. Nem kellettem nekik. Vagy látványosan el se dobtak, de nem foglalkoztak velem. Meggyilkolták egymást. És ez nagyon rossz volt. Hiszen nem éreztem biztonságban magam, hiszen azok gyilkolták egymást, akiktől az én életem függ. Így éli át egy kis baba. Aztán elváltak. A válás mindig tragédia, nem csak a gyerekeknek, a feleknek is. Senki sem töltött fel szeretettel, üres vagyok. Délelőtt úgy érzékeltem, hogy a szeretett tank fogalma már ismerős. Ugye már szóba került. Krónikus szeretetéségben szenvedek. Üres maradt a szeretett tankom, tele vagyok fájdalommal és indulattal, hiszen apám alkoholizált, vagy drogozott, vagy munkamániás volt, vagy egyszerűen házon kívül élt, bármi lehet, lényeg az, hogy nem volt. Nem volt jelen az életemben. Anyámat pedig apám problémái kötötték le, rám nem volt ideje és ereje. Majd te kárpótolsz, akiben most szerelmes vagyok. Vannak ilyen párok. Két szerencsétlen sorsú ember összetalálkoznak, abban reménykednek, hogy majd a másik. Ő is szerencsétlen, én is, majd egymást valahogy helyre tesszük. Hát ez nem szokott működni. Én ugyan csimpaszkodom beléd, de a válasz az, nem tudok szeretetet adni, mert nekem sincs. Ha üres a szeretet tank, nem tudok szeretni. József Attila egyik verse: Jaj, szeressetek szilajon, hessencsétek el nagy bajom, eszméim közt, mint a majom a rácsok közt, le és föl visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől, de a folytatásra figyeljetek. Halandó, hallod-e dalom vagy, zúgott csak, mint a malom, ölej meg, ne bámulj vakon a kifent roham késtől. Miféle kifent roham késről van szó? Kinek a kezében van? Az ő kezében. Mert általában az az agresszív ember, akinek nagy hiányai vannak. Egyre több az agresszió Magyarországon, az agresszív bűncselekmény is, de egyre több gyerek nő fel üres szeretett tankkal ebben a kis országban. És ez a következmény. Na jó, erre a József Attila verse még visszatérek. Most jellemző ez a viharos romantikus szerelmekre, szakítások és nagy kibékülések. Én nem ismerem igazán Adinak a Léda kapcsolatát, de hát ott született ez a Héja mász az avaron című vers. Hát erről szól. Egymás húsába beletépünk, írja ebben a versben, és lehullunk az őszi avaron. Mi jellemző, csökkent értékűségi komplexum, megfelelni akarás, teljesítménykényszer, önbecsapás, bizalmatlanság, csalódások, és halmozódnak még a további lelki következmények. A most az elhagyott, elhanyagolt, megalázott gyerek szeretett tankja nem töltődik fel, szeretett éhségben szenved. Járt-e közületek valaki már nevelő otthonban, ahol árva gyerekeket nevelnek, vagy elhagyott gyerekeket, igen? Ja, ott dolgoztok. Más? Szintén. Erősítsétek meg, vagy cáfoljátok, amit mondok. A látogató, aki nem ismeri ezt a világot, nagyon sokszor úgy megy haza. Ezekben a gyerekekben annyi szeretet van. Hiszen az ölembe kuporogtak, nem akartak elengedni. Összepuszíltak, összenyáloztak. Pedig ez nem szeretet. Ez szeretet éhség. Ez szeretet éhség. Bármilyen jól működik egy ilyen otthon, azt nem képes pótolni, azt a hiányt, amit a szüleitől nem kapott meg. Ennek ellenére létre kell hozni ilyen otthonokat, meg hát amit lehet, adni kell. De ami elmaradt az első élet szakaszban, az nagyon nehezen pótolható. Ezek a gyerekek vagy pótkielégülést keresnek, azaz csavarognak, dohányoznak, narkóznak, stréberek lesznek. Hogy jön ide a stréber? Hát a társadalom azt díjazza, a szorgalmas, úgyhogy meg akar felelni. Küzd a környezetének, legtöbbször az apjának az elismeréséért. Vagy nem ad, hanem kíván, követel, rabol, erőszakoskodik. Vagy mindkettőt teszi. Vagy, erre is van példa, jó esetben alkotással, költészettel, művészettel kompenzál. Ez József Attila. Milyen volt a gyerekkora? Apa nélkül nőtt fel. Apja kitántorgott Amerikába, 1,5 millió honfitársával együtt. Az anyjának nem volt rá ideje. Nem őt vitte fel a padlásra, hanem a mosott ruhát. Ismerjük a verset. Aztán hol itt, hol ott volt, a rokonok úgy hívták, többé itt ne lássam. A görög-keleti vallásban nyugalmat nem lehet, csak papot. Országos volt a pusztulásban az ő vallomása. Mit ír a gyerekkorában? De szeretné gazdag lenni, egyszer libasültet enni, jó ruhában járni kelni, és 5 forintért kuglert venni, az egy ilyen gömbölyű édesség volt akkoriban, s mert nincs meg a sok jó dolog, azért nem vagyok én boldog. Ugye felfedezzük ebben korunk fogyasztói szemléletét, egész társadalmunk azt hiszi, hogy akkor lesz boldog, ha jó tehet, jót ihat, és megvannak a komfortos körülmények. Pedig ettől senki nem lesz boldog. Bensőséges emberi kapcsolatok nélkül. Ez a gyerek József Attila fényképe. És itt a jaj, szeresetek Szilajon. De hadd idézem fel újra ezt a verset, mert egy fontos sort, vagy két sort még kihagytam. Hát jaj, szeresetek Szilajon, hesencsétek el nagy bajom, eszmeim közt, mint a majomarácsok közt le és föl, visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől. Halandó, hallodé, dalom vagy zúgott csak, mint a malom, ölelj meg, ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől, nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom. Félek a büntetéstől. Olyan jó lenne oda kiáltani neki, Attila, van halhatatlan oltalom. Most már nem lett. Utolsó versei, vergődő istenkeresések, figyeljétek meg. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. A tékozló fiú bűnlátása van benne. Nem kell pszichiáternek lenni ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ez egy depressziós emberképe. Utolsó fotó, arcképfotó róla. Na, ezek voltak a hiányok terhei. Másik csoport a traumák terhe, ezzel talán hamarabb végzünk. Traumák, magyarul a sérülések, a lelki sérülések terheiről van itt szó. megaláztatások, verések szülőktől, szomszédaktól, gyerekektől. Sajnos a nevelő otthonokban is van erre példa, az idősebb gyerekek hajlamosak arra, hogy az agressziójukat a fiatalabbakon vezessék le. És hát mi következik ebből? Az épül be az én képébe, hogy hát én féreg vagyok, én senkinek nem kellek, engem el kell taposni, én rám nincs szükség. Vagy egy másik, a szexuális zaklatás az apjától, a nagybácsitól, vagy egy idegentől, sokkal több ilyen van, mint amit én feltételeztem egészen addig, amíg úgy alakult, hogy volt néhány ilyen beszélgetésem olyan emberekkel, akik ezt átélték, főleg asszonyok, kislánykorukban. Megdöbbentő. Sokszor az apja molesztálta őt szexuálisan. És mi ennek a következménye? Az, hogy mai szörnyű álmaim vannak, és nem nyújt örömöt a szex. Tehát tönkre lehet tenni egy nőt így, ilyen módon. Egy kicsit összefoglalásféle ez. Lehet, hogy a társattól várod a hiányait, betöltéseit, a betöltését, a sérüléseit, gyógyulását, pedig ő erre nem képes. Ember nem képes segíteni. Talán egy kis kitérő, amit most megjegyzek hozzá. Pszichoterápiás segítséget próbálnak emberek adni. Az én véleményem az, hogy a pszichoterápia tüneteket kezel. A gyógyulást Isten igéje hozza. A tünetek kezelésére szükség van olykor. Ha valaki influenzás, a láz tünet. Lehet lázcsillapítót adni, sőt érdemes. Jobban érzi magát utána. De az a betegséget nem gyógyítja meg. Ahhoz a vírusokkal kell fölvenni a küzdelmet, azt a szervezet immunrendszere képes megtenni. Ez egy analógia, de azt hiszem, értjük ezt lelki téren is. A gyógyító Isten. Isten az ő igéjével és szent lelkével alakítja át az embert. Ebben lehet segítkezni neki. De ő végzi a munkát. Nem ember. És főleg nem a társam. Lehet, hogy a társad is üres érzelmi tartállyal és sebekkel érkezik a házasságba. Erről szó volt az előbb. Miben reménykedsz? Két fél emberből nem lesz egy egész. És azt olvastam egy keresztény könyvben, az a címe, hogy a szeretet választható. Egyébként a szerzők, három szerzős könyv, Meyer, Minit, Mayer, belesültem. Mindegy. Harmat kiadványa. Ott olvastam ezt a hasonlatot, hogy az összeadásban érvényes az összeadás, az, hogy egész lesz belőle. Fél, meg fél az egész. De ezekben a problémákban a szorzás törvénye érvényesül, azaz félszer fél az egy negyed. Aztán értjük a hasonlatot. Hát a segítség nem ott van. Hát lehet, hogy nyomaszt még valami, a le nem tett bűnök terhe, hiányad és traumáid, rontják a kapcsolatodat a pároddal, a bűneid Istentől is elválasztanak, és azt hiszem, hogy ez az alapbetegsége minden embernek. Mindannyian az Édenkerten kívül születtünk, azaz Istentől távol. Ez is József Attila idézett, egy töredék, ennyi az egész, soha nem folytatta ezt a verset. A novemberi kép. Kásásodik a víz, kialakul a jég, és bűneim halállá állnak össze. Hátborzongatóan érzékletes, nem? Tulajdonképpen ugyanazt mondja el, amit Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, csak ez egy 20. századi költői módon jelenik meg József Attilánál. Ez Babits Jónás könyvéből, mert nehéz a kő és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos, súlyú bűn nyom. Hát végre a szabadulás útja. Azt az igét szeretném itt kifényesíteni, amit olvasható a Galata levélből, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha házasságot kötöttél, akkor a másik terhét is hordoznod kell. Ha beteg lesz, azt. Ha vannak a természetének nehéz vonásai, azt. Hozza magával minden ember a rokonságát. Igen? Nem telt a rokonairól. De azok is jelen vannak. El kell őket fogadni? Nem tudsz más tenni. Jönnek mindenféle terhek, sérül gyerek, az anyák szokták jobban a szívükre venni, de nagyon fontos, hogy az apa mellé tudjon állni a feleségének ebben. Csőd, nagy teher, a munkanélküliség réme fenyeget. A büszke férfiak ezt nehezen viselik el, sokszor összeroppannak. De a feleség azt mondja, drágám, én így is szeretlek, ki fogjuk bírni. Ez azt jelenti, hogy vállalja ezt a terhet, ennek a lelki részét is. Nem csak a nehezebb szakaszát, anyagilag nehezebb szakaszát az életnek. Hát az első lépés az, hogy ismerjük fel mindazt, ami megterhel bennünket. A múltunk kísérteteit, hadd foglaljam így össze a hiányok meg a traumák terheit. A múltból úgy kísértenek, úgy eszünkbe jutnak, elfelejtettük, vagy a tudattalamba szorítottuk egy részét. Mégis elő-elő jönnek. Meg a bűneinket vannak. Az van jobb helyzetben, aki tudja, hogy vannak. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. Ismerjük ezt a mondatot. Példabeszédek könyvében. Tehát első lépés, ismerd fel mindazt, ami megterhel a bűneidet és múltat kísérteteit. Második lépés, állj az Úr elé, és valld meg bűneidet. Kinek? Az Úrnak. Sokszor segít az, ha jelen van egy ember is, egy lelki gondozó, de nem az ő személye fontos, hanem az Úr, aki jelen van. És ezt követheti a harmadik lépés, a Zsoltár felszólítása. Vesd az Úrra terhedet. Az Úr megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja sebeidet, elár a szeretetével. Felszabadulsz a megbocsátásra és a szeretetre. Kinek kell megbocsátani? Annak, akik a sebeidet okozták. Annak is, aki kislánykoromban szexuálisan molesztált. Nagyon nehéz kérdés. De a bibliai válasz az, hogy annak is. Apámnak, aki elhanyagolt, és goromba volt, annak is. Ezt a lépést nem lehet megúszni. Következő lépés ez volt, mert itt ebben benne rejlik, csak itt külön kiemelve. És végül kövesd bizalommal Jézust. Hát miután fölismertem a bűnt, elfogadtam Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot, ezután következik az, követlek, Uram. Fölszólít engem Jézus, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, de én ezt nem tudom megtenni. Emberi erővel nem tudom megtenni. Csak akkor tudom megtenni, ha ő lett életem urává. Az ő segítségével vállalni tudom a társamat terheivel együtt. És akkor érvényesül az, hogy tudom hordozni a másik terheit is. És Jézust követve a teher olyan lesz, mint a madár szárnya. Ezt hogy kell érteni? Van súlya a madár szárnyának? Hát a liba szárnyának tudjuk tapasztalatból, hogy van. A sült liba szárnyának. Na, de az élő liba szárnyának is van súlya, de azzal tud röpülni. Hát a házi liba nem nagyon, de a vadlibák igen. Abban a kiváltságban volt részem 2 évvel ezelőtt, hogy kanadai vadliba húst ettem. Finom volt. Na jó, de miről van szó? Teher, de ahhoz, hogy szárnyalni tudjak, hogy a keresztény életem kibontakozzék és előre haladjon, ahhoz vállalnom kell a terheket. A hívő élet nem igaz, hogy csupa napsugár. Nem úgy működik a dolog, hogy térj meg, és attól a perctől kezdve semmi problémád nem lesz. Akkor kezdődik a pusztai vándorlás. A semmi probléma az örökké valóságban következik be. De addig megyünk oda. És milyen jó a házasság. Azt mondja az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, vagy más szavakkal, aki engem akar követni, először is tagadja meg magát. Hát a házasságnál jobb lehetőség az önmegtagadása van? Nincs, ugye? Hát ezért hálát lehet adni érte. Akármilyen jó a feleség vagy a férj, az ő terheit is vállalni és cipelni kell, és ez jó dolog, mert igaz az, amit az Úr Jézus mondott, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát itt látunk egy madarat, sasmadarat, gyönyörűen röpül, és az ézsaiási ige biztatása így hangzik. elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Érdemes megjegyezni ezt a mondatot, akinek túl hosszú, annak javaslok egy rövidebbet a Filippi levélből, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De érdemes mind a kettőt memorizálni. Én köszönöm a figyelmet, azt javaslom, hogy most egy rövid imával zárjuk, majd énekelünk, és utána gondolom, hogy átalakulunk beszélgetéssé. Azt hiszem, így szokott lenni valahogy. Hát akkor most imádkozzunk. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért, amit értünk tettél, hogy te vállaltad a megalázó földi életet, hiszen a te megaláztatásod elkezdődött a születésekkor már, mert méltatlan körülmények közé születtél. 3 évtizeden át viselted el az emberek meg nem értését, megvetését, a barátaid értetlenségét is sokszor, és a végén a kereszt halált. Áldunk téged, Úr Jézus, mindezért, és hogy értünk személyesen is tetted ezt. És áldunk téged, hiszen olyan nevet ajándékozott neked az Atya, amely minden nép név felett való, hogy a te nevedre meghajoljon minden térd, mennyei, földié és föld alattié. Amen.